János és Péter. Az érseki palota a Várhegy ormán emelkedett. Francia módra lépcsőzetes teraszok vittek a Dunáig. A lombok közt Rigori koltozott, mint egy tábor jókedű zsoldos őr, s kakukkszó zengett valószínűtlenül, mintha ő magának paródiája volna. A bozótó sziklán kerti ház áll, tárt ablakoknál fürtös apródok. Súlyos gazdagasztal arany oroszlán körmökkel kaparta a márványt. A szép királyné, kövérkés olasz asszony, a májusi meleg dacára prémszegélyű aranybrokádban ült, a király és az érsek ellenségesen, mint két megfeszült vad. A király sasként, lesben, horgas orrú, szellemes arcával, s az érsek magabízó, okos kövérségben, mint makacs tölgy erős gyökereken. Udvari tudósok, Galeotti és Gatti egymásra úszítva, mint játszó majmok a szőnyegen csillogtatták cicerói retorikájukat, de kárba ment. A király és az érsek csak egymást figyelték, Beatrice pedig unatkozva simogatta Agara szép fejét. Gatti épp a teológia egy híres fogós kérdését fejtegette. Tud-e az Isten ugatni? Bizonnyal, különben a kutya többet tudna a mindenség uránál. Gatti úgy beszél, mint aki előtt semmi sincsen rejtve, a király mellékesen közbe csúfolódott. Amit ember kérdezhet, arra megfelelek. Nincs hát titka az isteni tudománynak? Van, de hol Isten föl nem akarja tárni a választ, titokban tudja tartani a kérdést is. Íme hát egy kérdés, amely nem titok. A király az érsekre nézett, mint egy jelezre, hogy akárkihez beszél, csak neki szól. Régóta föltűnt nekem, hogy Krisztus, aki mindenekben oly bölcs és igazságos volt, Péter és János érdemeit nem jutalmazta igazságosan. A király hangja ingerkedő volt, s látszott rajta, hogy maga is élvezi találékonyságát. Péter ugyanis elhagyta, sőt megtagadta mesterét, s díja mégis a legnagyobb méltóság lett, holott János, ki mindvégig rendületlen hűséggel követte az urat, nem kapott semmi kitüntetést. Ha nekem két barátom volna, s az egyik a viadal kezdetével cserben hagyna, a másik pedig szilárdan oldalam mellett küzdene, nem de a hű bajnokot illenék dicsőséggel elhalmoznom? A szökevényt pedig igazság szerint gyalázattal, sőt halállal kellene sújtanom. A király fölhevült, hangja keményen, s kérlelhetetlen csenget, mint aki azonnal kész aláíratni a halálos parancsot. S bolond, aki másképp tesz. Cicero mondja, hogy a megérdemelt kitüntetés buzdít, a meg nem érdemelt elkapott. Nem így van, érsek uram, s mégis Péter lett a pápa. Ez az én kételyem. Gatti követte a király tekintetét, s az érsekhez fordult. Uram, ki fejedelmekkel tettél, irigyé bibliotékáddal méltóztatnál talán kegyesen megengedni, hogy Jeromos egy írását kikeressem gyenge szavaim támaszául? Valóban irigylem könyveid, érsek uram, szólt a király, és maga is a függő folyosó felé indult, amely a kerti házból egyenest a könyvtárszobába vezetett. Megfogadtam, hogy fölülmúlom egy gyűjteményt, mert nem méltó alattvalónak túltenni a királyán. Az eb is túltesz a királyokon, mosolygott az érsek célozva az előbbi témára. Ha egyébként nem az ugatásban, s találne holtkönyvek, melyek nagy tetteiteknek csak hideg emlékét őrzik, oly messze vannak maguktól a királyi tettektől, mint Cicero szavaitól az ugatás, amelyben a szónak csupán hangossága van meg. A könyv a nagy tettek hangossága, ám a tettben nem a hangossága fontos. Nem bizony. Ó, nem. Kuncogott a kövérkés királyné, s ha választhatnék főtisztelendő gazdánk szobáiból, én nem a könyvtárszobát választanám, ó nem, én a tükörszobát választanám, ahonnan messze látnám a vidéket a ma tudósan állított tükrökben, nézném az utakat, emberek járását, csapatok mozgását, titkon kémlelném a világ dolgait, magas toronyból, az volna királyi időtöltés. Nem azért állítattuk a forgatható és nagyító tükröket, felelte az érsek. Csupán a táj részleteinek szemlélésére szolgálnak, azok nem feladatunk az emberek dolgait vizsgálni, csak az Isten dolgait kontempláljuk. A teremtés szépségéből merítve gyönyört és tanulságot, az emberek dolgait a királyokra bízzuk. És nem a királynékra, nevetett a király, aki nem volt mindig nagyon udvarias. Nem asszonyokra, mert azoknak egészen különös szempontjaik lennének János és Péter megítélésében. Nos, Messer Gatti megtalálta a könyvet? Beatrice elhallgatott, de azért nem haragudott. A férfiak csak beszélnek, Steni mégiscsak azt teszik, amit az asszonyaik akarnak, s a tedben nem fontos a hangosságon, nem. Ez a király mégiscsak az ő harcát harcolja, az olasz asszony harcát, a büszke és makacs magyar urak és papok ellen. Beatrice már nem unatkozott. Mióta észrevette, hogy itt is ez a harc folyt, figyelt, mint a macska a gombolyagra, melyről, aki gombolyítja, nem is sejti, hogy csak cica játék. Szent Jeromos könyve Jovianus ellen, mondta Messer Gatti. Ebben meg vagyon írva, hogy Krisztus korára való tekintettel részesítette Pétert előnyben János fölött, lévén János, még nagyon fiatal a nagy feladatra. Ó, kiáltott a király, mit mondtam? Íme a megfoghatatlan, rejtelmű isteni ítélet. Ez az érvelés gyarló földi szemeinkben nem kevésbé látszik önkényesnek, mint az asszonyok szempontja, akik bizonyára épp ellenkezően döntenének. Én, mint király, percre sem haboznék, hűtlennek bizonyult vén tanácsadomat Visegrád várában vendégelni, ahol már egy király is volt fogoly, s rajongó és erős fiatalt állítani a helyébe. Szemei csillogtak, arca égett, az érsek komolyan mérlegelte a szókat, Beatrice lélegzet veszve előre hajolt. A papok bizonyára másképp gondolkoznak, s azt hiszik, könnyen követhetjük Krisztus az ilyen szent igazságtalanságban. Krisztus bizonyára azért cselekedett így, mondotta az érsek, hogy példát adjon földi uralkodóknak a megbocsátása és a korosabbak megbecsülésére. És azért is választotta Pétert birodalma kormányzójává, mert Péter hibázván megtanult önmagában kételkedni, s nem kellett félni, hogy hasonlatos lesz azokhoz az uralkodókhoz, kik csak a maguk dicsőség szomjas fejét követik, nem fontolják meg a bölcsesség és mérséklet szavait, és sohasem fordulnak vissza helytelen útjukról. A király egy szfinxet ábrázoló faragott széken ült, keze megvonaglott a szfinx karmokon. Az ész és mérséklet útját szegnék Leonidásznak és Miltiádésznak is. Miltiádész és Leonidász a barbárság ellen küzdöttek, ó király, ahol a vakmerőség kényszer volt, a kockáztatás kötelesség. Mai királyokat látunk azonban, kik egymás elleni vetélkedésben, s hiába való dicsőség kergetésében koptatják népüket, míg a barbártörök buzogánnyal dörömből a kereszténység szuvas kapuján, s a papság hiába tartja föl keresztjét, mert a király karddal akarja azt kiütni kezéből. Mit érnek ez újmódi fejedelmek idegen zsoldosaikkal, ha szent és honvédő hadakra szállnának, lelkesen követnék őket országuk nagyjai, kiknek keze még nem szokott el a nemes hadimesterségtől. Így ám bízzanak a jöttment bérencekben, addig lesznek azok hívek, míg szerencséjük csillaga meg nem fordul. Ha sorsotok megfelhőzik, ó király, úgy lehet, ki Péterben bízni nem akart, észrevendi, hogy János helyett Júdást választotta. A király felugrott, s a vonagló kéz a szfinx körmökről egy álló nagy földglóbusz hátára szökkent, mely könnyedén megforgott nyomása alatt. Fortuna asszonyt ne káromold, ó pap, mert nagy istennő az, amiket pedig a zsoldosokról mondtál, azokból kitetszik, hogy nem ismered az új hadimesterséget, s noha sok könyvet halmoztál össze magadnak, fogalmad az élet dolgairól nem külön, mint a gőgös és tudatlan nemeseké. Másképp megtanulnád, hogy a dicsőség az élet királya, s a nemesek Cézár szolgái. De igazságtalan lenne tőled világi bölcsességet kívánni. Az Isten dolgait kontemplálod, tükörszoba és könyvtár való neked. Köszönjük a vendéglátást, érsek uram! Mi is viszonozni fogjuk Visegrádon. Köszönjük a szellemes vitát is, tudós barátaim, ügyesen oldozgatja nyelvetek a nehéz csomókat. Noha minden nyelvnél élesebb a kard, mely Gordiuszét hajdan elvágta. Bocsásd meg, királyném, ha unatkoztál Esztergom tudós beszédein. Egy óra múlva Visegrádon leszünk, hol solymaid kárpótolni fognak. Viszont látásra Visegrádon. Gúnyos vál szökött ki a királyné prémjéből, ő nem unatkozott, ó nem. E vál intett már a solymoknak, melyek csípni és körmölni fognak. Galeotti egy fejezetről gondolkozott, melyet Mátyás király jeles mondásairól és tetteiről szóló könyvébe beiktatand, hogyan tréfálta és alázta volt meg a bölcs király a kérkedő Gattit. Az idők kedveztek a tudósok versenyének. Mátyás a legjobb olasz könyvmásolókat hozatta az udvarába, s könyvtára nem sokára túltett az érsekén. Az érseket Visegrádon látjuk viszont a toronyban, hol valaha egy király is pogoly volt. A szép királyné solymai röpködtek, tépő csőrök és szaggató körmök a fehér vál fölött. Az érseki székbe egy olasz ifjú ült, nem is ifjú, hanem a gyermek még, a királyné rokona. Zsoldosok rikoltoztak az erdőkben, és lődözték a vidám rigókat. Így helyett puskát fogtak, s úgy hívták őket, fekete hadsereg, a jobbátság nyögött ólomadók alatt. Mátyás már Bécsben ült, s az udvari konyhákban halvány mérgek fortak. A dicsőség sasa fölszállott, a glóbusz forgott fortuna lába alatt a solymok izgatottan röpködtek ide-oda. A barbárság tengere árat künn magyar partok felé, Mátyás meghalt, oda az igazság. Péter és János között kiválaszt még. Egy korcs fiú ügyetlenkedett és ingadozott, a solymok ijetten visítoztak, a könyvek lehultak a polcaikról, és egy nemes asszony temetett a mohácsi csatatéren.